Professzor dr. Franyt Tamás, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke előadásának második részét hallják. A vendéggel Vantal István beszélget a hit és a tudomány kapcsolatáról, az evolúció és a teremtés történet összeegyeztethetőségéről, valamint az agy és az elme kapcsolatáról.
Közismert dolog például, hogy különleges képességekre az ember felnőtt korában is szert tud tenni. Nem csak gyerekeknél, ahol tudjuk, hogy a nyelvtanulás mennyivel könnyebb, hangszert megtanulni mennyivel könnyebb, és le van írva, ugye be van bizonyítva, hogy ilyenkor ezekkel a tevékenységekkel összefüggő agykéreg terület növekszik. De hát azt mindenki tudja, hogy gyerekeknek milyen plasztikus az agya. Viszont azt is bizonyították, hogy felnőttben is plasztikus az agy, mert például taxisofőrök hipokampusza, ami a térbeli tájékozódáshoz kell, az nagyobb, mint az átlag emberi. Hát, hogy egész nap használja a térbeli tájékozódáshoz, intenzíven használt agyterület, az bizony növekedni fog. Méghozzá azért, mert az idegsejtek egymással nem csak megerősíteni tudják a kapcsolataikat a tanulásnál, hanem ha már minden kapcsolat két idegsejt közt meg van erősítve, de még mindig kéne fokozni a kapcsolatot, azt úgy tudják csinálni, hogy a nyúlványaik elkezdenek sarjadzani, és kis oldalágokat növesztve még több kontaktust létesítenek a többi sejten. A sarjadzás, nyúlvány sarjadzás, az térfogat növekedés. Nő a térfogata annak a területnek, akkor viszont azt el is kell látni vérrel, tehát a vérér kapillárisok, az ereknek a végelágazódásai is elkezdenek sarjadzani. És ez felnőtt agyban is lezajlik, mert ugye taxit vezetni nem gyerekkorban tanulnak meg az emberek. Tehát felnőtt korban különleges képességekre tudunk szert tenni, ha egy adott agyterületet intenzíven használunk. És mit jelent ez a nyugdíjkorúak számára? Azt jelenti, hogy nem szabad kiszakadni a szociális környezetünkből, mert az agyunknak minél több részét kell rendszeresen használni és aktívan tartani. És erre a legjobb a szociális kapcsolatépítés, vagy azoknak a megtartása. Mert ha kiszakadunk a munkahelyünkről, az ottani rendszeres ugye, elfoglaltság és személyes kapcsolattartásból, könnyen elmagányosodik az ember. És ez bizony agyunk használtságát, kihasználtságát is jelentősen csökkenti. Most már bevásárlást is sokan ugye, webshopokon keresztül otthonról végzik, úgyhogy már arra sincs esélye ilyenkor az embernek, hogy legalább a piacon, ha lábára lépnek, akkor egy kicsit veszekedhessen valaki. Az legalább egy kicsit fölpörgeti az agyát.
Ha most a fiatalokra megyünk vissza, akik most ebben az informatikai boomban, vagy ebben a óriási elsivárosodott internetvilágban élnek, akkor ők olyan veszélynek is ki vannak téve, hogy mire ők olyan korúak lesznek mondjuk, mint akik máshogy szocializálódtak korábban, sokkal aktívabb gyermekkoruk volt. Hát akkor ezzel olvastam ebben a könyvben, hogy létezik ez a digidiéta. Tehát mi itt a javaslat?
Internet addikcióról kell sajnos beszélni. Internet függésről, és ezt, amikor először használták az internet addikció szót, akkor viccnek szánták. És kiderült mára, hogy ez egy halálosan komoly dolog. Klinikai diagnózis az internet addikció, és ennek föl is állították már három fokozatát. A legsúlyosabb az, amikor már obszesszívvé válik a dolog. Ilyenkor az illető, hogyha nem jut hozzá az internethez, akkor akár depressziós, komoly depressziós kialakulhat. Állandóan az internet használatról fantáziál, azon jár az esze, minden gondolatát kitölti az internet. És mondom, hiányában depresszió, szorongás. A következő egy kicsit enyhébb fokozat az az elhanyagolás, amikor az internet használat miatt az ember már a munkáját, egyéb kötelességeit, szociális kapcsolatait is elhanyagolja. A kezdeti fázis, amiben szerintem itt nagyon sokan szenvednek engemet is beleértve, az pedig a kontrollzavar. Amikor úgy ülök le a számítógéphez, hogy elhatározom, hogy mennyi időt akarok ezzel tölteni, de nem tartom be. Valami miatt még tovább ülök, még egy órát ott ülök, na ez a kontrollzavar. Kontrollzavarból lesz az elhanyagolásból meg az obszesszió. Na most, amit csináltak Pécsen az ottani MR központ kutatói, Janszky József és kollégái, az egy nagyon izgalmas dolog. MR-rel összehasonlították az agyát a súlyos internetfüggőknek a kontroll emberek agyával, És azt találták, hogy két agyterület növekszik méreteiben, ez az egyik a striátum, ami a sztereotíp mozgásokért felelős, hát tudjuk, hogy sztereotíp mozgást végez az ember internet használatkor, a másik, ami megnövekedett méretében, az az öröm és kielégültség érzés központja. Miért találta ki az agy az öröm és kielégültség érzés központját? Itt tudva levő, hogy ha dopamin nevű ingerület átvívő anyag szabadul fel, akkor örömérzethez, kielégültség érzethez jutunk. Miért kellett az evolúciónak ezt kitalálnia? Azért, mert normális fiziológiás körülmények között itt dopamin szabadul fel táplálkozáskor, iváskor, szexuális aktivitás során. Ezek pedig olyan tevékenységek, ami egy faj túléléséhez szükséges. Ha ezek a tevékenységek nem okoznának valami fajta örömérzetet, hát akkor emberek nem párosodnának, kipusztulna a faj, nem ennének, elfogynának, stb. Na most az ember megtanult ezekkel a dolgokkal visszaélni, ja, és azt is el kell mondjam, hogy itt dopamin szabadul fel akkor is, ha az ember keményen megdolgozik valami sikerélményért. Hónapokon keresztül dolgozik, hogy megvédje a doktori disszertációját, és utána itt dopamin szabadul fel, öröm és siker élmény éri az illetőt. Ez ugyanebben a központban, ugyanez az anyag által történik. Ha valaki teniszbe meg akartam verni már hónapok óta, és végre sikerült, itt dopamin fog felszabadulni. Öröm és kielégültség érzés, amire az embernek rendszeresen szüksége van. Na de mit tanult meg az ember, ugye? Hogyan lehet ezzel visszaélni? Megtanulta, hogyan lehet egyszerű kémiai úton kiüríteni a dopamint ezen az agyterületen. Az összes kábítószer, heroin, kokain, amfetaminok, kannabisz, alkohol, nikotin, azok különböző mechanizmusokon keresztül, de itt, ebben a központban, nucleus accumbensnek hívják egyébként, itt dopamint szabadít fel, és kémiai úton jut ugyanahoz az öröm és kielégültség érzéshez. Mennyivel egyszerűbb egy hüves cigarettát elszívni, mint megvéden egy doktori disszertációt. És itt több probléma van. Az egyik probléma az, a legfontosabb, hogy az idegsejtek azért reagálnak dopaminra itt ebben a központban, mert van ez az itt lévő idegsejteken, van dopamin érzékelő fehérje, ez a dopamin receptor. Viszont, hogyha egy idegsejtet túl gyakran és túl nagy mennyiségű anyaggal öntenek nyakon, akkor annak az anyagnak a receptorát ők eltüntetik a membrányukból. Tehát ha túl sok dopamint kapnak, mert az illető állandóan füves cigiket szív, akkor túl sok a dopamin, ami locsolja ezeket a sejteket, és azt mondják, nekem nem kell ennyi dopamin hatás, internalizálja a dopamin receptorainak egy jelentős részét. Mihez vezet ez? Ahhoz, hogy normális, fiziológiás úton már nem tud örömérzethez jutni. Mert hiába dolgozik meg keményen egy sikerért, az már nem találja a megfelelő számú dopamin receptort, nem fog olyan örömérzetet okozni. Céltalan, alulmotivált, kiüresedetté válik az ilyen ember. A normális táplálkozás már nem okoz elég nagy örömet, jön az obezitás, gátlástalan zabálás. A normális szex már nem okoz megfelelő örömérzetet, jönnek az aberrációk. Tehát ezért nagyon-nagyon-nagyon veszélyes ez a dolog. Na most a számítógép függőknél ez a terület méretben megnövekedett, ami azt jelenti, hogy ezt ők igen intenzíven használják, tehát számítógépezők azok a drogfüggőkhöz hasonló mértékű és minőségű örömérzethez jutnak számítógépezés közben. Másik dolog, amit találtak, hogy az orbitofrontális kéreg összezsugorodik. És erről az agykéreg területről azt kell tudni, hogy ez adja az érzelmi környezetet bármilyen elraktározott információhoz. Most, hogyha ugye megszokja az illető, hogy számítógépezés és szörfölés közben elveszíti az érzelmi viszonyulást megismerni vágyott anyaghoz, az könnyen magyarázhatja, és akkor már hozzászokik ahhoz, hogy mindig elhanyagolja ezt az érzelmi kontextust. És ez az az agykéreg terület, ami ezt a kontextust adja mindenféle eseményhez, történéshez, amit elraktároz. leképeződik az agyunk strukturális változásában, az is, ahogy valaki lelkileg elsivárosodik. És a borzasztó ebben a dologban, hát én úgy említettem taxisofőrök példájával, hogy az agyunk különböző területei nőnek, meg csökkennek. Tehát ezzel önmagában nincs baj. Különböző speciális készségekre így tudunk szert tenni. A baj az, hogy ez az internetfüggőknél kimutatott agyi területcsökkenés és területnövekedés egy az egyben ugyanolyan, mint a drogfüggőké. Egy az egyben olyan. A drogfüggőknél ugyanúgy akumbens növekszik, striátum növekszik, az orbitofrontális kérek csökken méretében.
De hát akkor ebből ugye az is indul, hogy a legvételenebbeket, mondjuk most a gyerekeket, hiszen a bármelyik ilyen okostelefont az ember a kezébe veszi, buszon, iskolában, mindenhol jön az internet. Nos, hogyha egy fiatal ember, egy fiatal lány még nem tud magának nemet mondani, akkor szinte ez egy ilyen automatikus beoltás. Akkor ott a digidéta nem működik, akkor ott a tiltás van, vagy mi a megoldás?
A tiltás az soha nem működik. Alternatívák felmutatása. Tehát egy gyereket, ha tiltással fogsz távol tartani a számítógéptől, akkor be fogja vinni a paplan alá éjszakára a laptopot, és ott az egész éjszakát fogja végignetezni. Tehát csak az alternatívák, meg kell, a szülőnek meg kell erőtetnie magát, ugye leginkább azért neteznek sokat a gyerekek, mert a szülő nem ér rá valami miatt, és oda löki a laptopot a gyereknek, hogy ne majd azzal el leszel, és hát a gyerek valóban el is lesz azzal. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos extra terhet ró a szülőre, hogy kitalálja, hogyan tartsa távol. Milyen olyan családi programokat, természetjárástól kezdve a különböző egyéb programokig kell neki kitalálnia ahhoz, hogy az egy olyan alternatíva legyen a gyerek számára a számítógéppel szemben, ami vonzó. És hogy meg kell úgy szervezni az életét, hogy az iskolából menjen ilyen szakkör, olyan sportkör, társaságban legyen, és ne rohanjon haza, hogy otthonról a számítógépen keresztül majd kommunikál 50 emberrel egyszerre a Facebookon keresztül. Mert milyen ez a kommunikáció? Hát ugye, hogyan közöl érzelmeket a Facebookon? Hát úgy, hogy az, hogy ezt most viccnek szánta, azt egy ilyen vigyorgó ikonnal jelzi, meg valamit komolyan gondol, meg szomorú, akkor meg ilyen. Tehát mi egyébként finoman gradált érzelmi skálánkat, azt lebutítja egy ilyen 2-3 szintű skálára. Érzelmi elsivárosodás, megint csak. Egy szenzoros deprivációról is kell beszélnünk, hiszen megfosztja magát a kommunikációban az összes többi érzékszervétől. Hogyha személyes kontaktust tartana fönn ezekkel a barátaival, akkor a szemébe néz, már a szeméből kiolvassa a mögött. A hang lejtéséből észleli majd, hogy ezt mennyire gondoltak, akkor miért mennyire vicces. Érzi az illatát. Párválasztásnál különösen óriási nagy jelentősége van. Tudat alatt befolyásol bennünket azok a feromonok, amelyek nem is az ornyálkártya receptorain keresztül tudatosulnak, lépnek be az agyba, hanem a vomeronazális szerv, ami ornyálkártya mögött van, egy ősi szagló hártya, ami csak és kizárólag a szexuális feromonokat érzékeli. És ezeknek a centrális nyúlványa nem is megy az agykéregbe, tehát nem tudatosul. Viszont tudat alatt meghatározza, hogy nekem valami miatt ez a illető sokkal szimpatikusabb, pedig nem is olyan szép, mint ez a másik lány, de mégiscsak sokkal szimpatikusabb, de ilyenektől is megfosztja magát az ember, megfosztja magát attól, hogy megérintheti, stb. Tehát nagyon fontos megőrizni az, hogy összes érzékszervünkön keresztül kommunikáljunk, és tartsuk fenn a szociális kapcsolatrendszerünket, mert hogyha ez átvált számítógépes szociális kapcsolatépítésre, akkor viszont bizony szenzoros depriváció, szellemi leépülés, kreativitásunk leépül, internetfüggőké válunk, és ez egyfajta személyiségtorzulást is okoz. De internetet nem szabad károsztatni, az infokommunikációs eszközök robbanásszerű fejlődése az óriási jelentősége az egész humán populáció fejlődésében és a tudomány fejlődésében, hiszen ha nem lenne internet, számítástechnika, akkor még amit most elmondtam Dióhéjban neurobiológiai hátterét a dolgoknak, azt se fedeztük volna fel, mert ez mindhez kell a számítástechnika. Itt idegsejtek milliárdjaival kell nekünk megbirkózni, ez csak számítógépes modellezéssel lehetséges. Tehát a tudomány számára és a társadalom számára is alapvető. De meg kell tanulnunk élni vele. mert itt biológiai adaptáció nincs. Ugye tudjuk, hogyha biológiai rendszer számára egy faj, vagy egy faj szervrendszere számára megváltozik a környezet, akkor az adaptálódni fog. Méghozzá úgy, hogy a fajban már amúgy is jelenlévő genetikai variánsok, vagy a környezet változás hatására létrejövő genetikai variánsok közül természetes szelekció kiválasztja az új környezethez legjobban alkalmazkodó variánst, és az fog elszaporodni a többi kárára. Ez ugye a biológiai adaptáció, ami természetes szelekción keresztül, és megint csak véletlenszerű mutációkon keresztül működik. De ehhez 10.000-100.000 évek kellenek. És az információ robbanása 100 év alatt zajlott le, kezdődött a telefonnal, rádióval, aztán televízió, aztán mobiltelefon, internet, Facebook és a többi. Körülbelül 100 év alatt lezajlott, 100 év a biológiai evolúció időskáláján egy pillanat. Lehetetlen a biológiai adaptáció ennyi idő alatt, de szerencsére mi értelmes lények vagyunk, mi tudunk viselkedésünkben adaptálódni, hogyha látjuk a veszélyt, ha belátjuk, hogy milyen óriási veszélyek leselkednek az agyunkra. Mert hogyha nem mi találjuk meg az alkalmazkodási, megbirkózási stratégiát, hanem ezt ráhagyjuk az agyunkra, akkor bizony az agyunk elég gyakran zsákutcába fog szaladni. A drogok alkoholizmus világába például nem bír megbirkózni ilyen mennyiségű információval, ereszti a rolót, a drogok lila ködébe burkolózik, és így befelé fordulva próbál a túléléshez szükséges örömérzethez jutni. De nyilván nem lesz egy adaptív stratégia. De azt sem, ha elhiteti magával, hogy ő bírni fogja ezt a mennyiségű információt, simán elraktározza, feldolgozza, használja. Hát ez nagyon kevés embernek sikerül, és már az elmondott okokból kifolyólag jön a sikertelenségérzés, kudarcélmény, krónikus stressz, depresszió. Pszichiátriai és neurológiai betegségek igen jelentősen növekednek előfordulási arányban, főleg a szorongás, a pánikbetegség és a depresszió. Tanuljunk meg élni az információs technológiák, az infokommunikációs technológiák nyújtotta óriási lehetőségekkel, úgy, hogy annak minden előnyét élvezzük, de ne hagyjuk, hogy az agyunk ki legyen szolgáltatva az összes káros hatásának. Az a véleményem, hogy amikor az ember gondolkodni próbál, akkor memória raktáraiból ehhez különböző információkat kell, hogy berántson. Óriási jelentősége van ebből a szempontból annak, hogy melyek azok az emlékképek, memória, nyomok, tudás, információ, csomagok, amelyeket én képes vagyok berántani a gondolkodási folyamatokban. Na most ezek aszerint vannak súlyozva, hogy az elraktározás során milyen intenzitású érzelmi attribútum van hozzárendelve. Milyen erős kapaszkodók vannak rátérve. És ezt úgy is el lehet képzelni a belső világ működését, ugye az érzelmi és motivációs impulzusok működését, mint a habarcs. Olyanok vagyunk, mint az egyszeri tudós, hogy az információ téglákat csak egymás mellé pakoljuk, hát abból nem lesz egy új építmény. De ha rájövünk arra, hogy ezeket az információ téglákat a belső világunk habarcsával be lehet vonni, akkor rájövünk, hogy ezeket egymás tetejére is tudjuk rakni, amiből lesz valami eredeti új építmény. És minél vastagabb ez a habarcs, annál több téglához hozzá tud ragadni, annál erősebben fog tudni ragadni, szélesedik az asszociációs képesség. És minél inkább csak ránk jellemző ez a belső világ, egyedi ez a habarcs, annál inkább biztosítható, hogy a mindenki számára rendelkezésre álló információról nekünk majd valami más fog az eszünkbe jutni, mint az átlag embernek. Megint csak kreativitás. A gondolkodó képesség fejlesztése, fejlettséget, az nem más, mint a kreativitás. Tulajdonképpen erről van szó. Mitől leszünk kreatívabbak? Hát attól leszünk kreatívabbak, hogyha úgy tároljuk el az ismeretanyagokat az emlékképek között, a memória raktárainkba, hogy az minél könnyebben hozzáférhetővé legyen. Minél több másikkal lapolódjon át az elraktározás során, ezek ugye idegsejt hálózatokba tárolódnak, idegsejt hálózatok átlapolódhatnak, tehát egy idegsejt csoport az több memória nyomot kódoló hálózatnak is tagja lehet. Tehát ez mondjuk a déjà vu érzésnek a magyarázata, hogy egyik emlékképpel ugye nem teljesen hozható fedésbe, de mégis berántja a másik emlékképet elő. Azt hiszem, hogy az már megtörtént velem, közben nem történt meg, csak ez egy ilyen átlapolódás volt. Tehát minél több dolog eszembe jut egy adott elraktározott információról, annál kreatívabb vagyok. És mitől jut eszembe több és több dolog, ez az asszociációs képesség, megint csak a belső világra tudok utalni. Minél fejlettebb ez a belső világ, művészeti élmény, katarzis. Ezt már miniszterelnök úrnak is elmondtam, hogy nagyon jó a mindennapos testnevelés, de legalább ilyen fontos lenne a mindennapos katarzis. De gyerekeinket minél gyakrabban kellene katartikus élményekhez juttatni. Lehet ez természettudományos oktatással is, csak nagyon nehéz, ugye? Öveges professzor annak idején a televízióban kiválóan elszórakoztatta a nebulókat, vagy Szent Ágottai, vagy Simonyi fantasztikus élmény számba menő előadásait tudnám említeni, de hát ez nagyon nehéz, ez olyan karizmatikus előadók kellenek, ami nagyon ritka, viszont művészeti nevelés révén katarzis sokkal könnyebb produkál. Ezért kéne minél többet foglalkozni már általános vagy középiskolában művészeti nevelésre. Tehát fejlett legyen ez a belső világ, gazdag legyen, a gyerek pozitív gondolkodás, érzelemgazdagság, motiváltság, megismerni vágyás, és a többi, és a többi. Ez mind, ha megfelelőképpen fejlett, akkor olyan habarcsal fogja ő az ismerettégláit körülvenni, ami biztosítani fogja a kreatív gondolkodó képességet. A másik pedig, hogy hagyjunk időt ennek a belső világnak, hogy ráüsse a maga pecsétjét. Ez is alapvető, tehát ne szörfölgessünk az interneten, amiért leültünk oda, előbb azt annak nézzünk utána. Járjunk a végére, amíg még rendelkezünk a megfelelő motivációval és érzelmi viszonyulással a megismerni vágyott ismeretlenek iránt. Hát, hogy az álmok hogyan jönnek létre, jelenleg ismereteink szerint itt arról van szó, hogy ugye a beégetés során idegsejtek egymással megerősítik a kapcsolataikat, és így mondjuk egy egyszerű emlékképnél egy pár tízmillió idegsejt egymással megerősítette a kapcsolatát. Ez úgy tud megerősödni, amit már említettem, hogy össze vannak hangolva, és a köztük lévő kapcsolatban, a szinapszisban több receptor épül be az adott transzmitterre, serkentő transzmitterre. Ez a több receptor, ez fehérje. És tudjuk, hogy turnovere van a fehérjéknek. Tehát az a szinapszis az nem fog életünk végéig ott megerősödve maradni. Tehát szépen lassan eltünedeznének ezek az emlékképek, pontosan a fehérje metabolizmus turnover miatt. Hogy mégsem tűnnek el, az azért van, mert álom során visszajátsza az ember ezeket. Tehát újra aktiválja azokat a szinapszisokat, újra megerősíti, és így potenciálozva maradnak azok a kapcsolatok, amelyek végül is a memórianyomokért felelősek. Na most, hogyha az ember álom során sorba akarná visszajátszani az összes eddig történt eseményt, akkor nem tudom én, egy évet kéne aludnunk, és akkor csak utána ébredhetnénk, de az agy meg tudja azt csinálni, hogy ezeket párhuzamosan játsza vissza. Mint hogyha nagyon sok mozigép lenne egyszer az agyunkban, és az összes mozigép egyszerre vetítene. Mivel az álomképek kódoltsága az olyan, hogy át is fednek egymással, berántja egyik a másikat a működésbe, és a párhuzamos vetítés során, amikor hirtelen ébredünk, csak akkor emlékszünk az álmainkra, akkor minden egyes álomból, ami akkor még ott a vetítőn ment, valami frakciója annak bennmaradt tudatunkba, és így összekeverednek, amit filmben láttunk, összekeveredik azzal, ami valóságban megtörtént velünk, amit nekünk valaki mesélt, és én csak úgy elképzeltem, felidéztem. Tehát olyan zagyvaságok jönnek ki aztán ebből, aminél mondjuk a szereplő az egyik álomból való, a környezet egy másik álomból, a történés meg egy harmadikból, tehát ezt valahogy így lehet elképzelni. De a visszaégetődés, újraégetődés, ezek nem keverednek össze, csak a gondolat foszlányok, hogyha nem megfelelően ébredünk, tehát nincs betartva az a lassú hullámú négyes fázisból, szépen lassan jövünk kifelé, hanem valami miatt hirtelen ébredünk föl, akkor foszlányai a különböző visszajátszott eseményeknek bennmaradnak a tudatos régióban. Tehát az alvás jelentősége óriási, ilyenkor történik a rekonszolidáció, az újrakonszolidációja, újravésése az emlékképeknek. Most én Bolberic atyával írtam egy könyvet annak idején, összezártak bennünket dobogókön a Manrézába 2 napig, és a napi 10-12 órát kellett beszélgetnünk egymással, amit fölvettek Magnóra, és abból írtak egy könyvet, vagy írtunk egy könyvet. Na, én ott sok érdekes dolgot megtudtam Wolberis atyától. Többek közt kérdeztem tőle, hogy most mit kell tudni a tisztító tűzről. Van-e purgatórium? Hát ez a Bibliában állítva nincs szóra purgatóriumról. Mégis azért köztudatban benne van. Mire jó az, hogyha purgatóriumban úgyis már mindenki a mennyországba jut, akkor még kell ott őket még előtte egy kicsit kihozni, vagy sütögetni, vagy mire jó a purgatórium? Mondom, ott még lehet érdemeket szerezni? És akkor megvilágosodtam, amikor mondta nekem a Wolberis atya, hogy ott már érdemeket szerezni nem lehet, az érdemszerzés kulcsa a test. Csak a fizikai testünkön keresztül tud az egyébként nem anyagi jellegű lelkünk érdemeket szerezni. Akkor miért kellett megtestesülni? Hogy érdemeket szerezzünk. Miért van szüksége a teremtő eredetű léleknek arra, hogy érdemeket szerezzen? Csak akkor kellhet, hogyha nem makulátlan. De ha a teremtő eredetű lelkünk nem makulátlan, és mi a teremtőből szakadtunk ki a lelkünket, illetve akkor a teremtő maga nem volt makulátlan? Akkor hogyan kell értelmezni azt, hogy a sátán kitaszítatott a mennyek országából? Lehet, hogy ez a kitaszítatás jelenleg is folyik. Tehát úgy taszítatik ki a gonosz teremtő lélekből, hogy be kell bizonyítani a befutott életút során, hogy méltó-e arra, hogy visszaépüljön a teremtő lélekbe, vagy nem. Ez egy nagyon eretnek gondolat, tudom, hogy neves megérte. Én csak spekulálok, csak gondolkodok. Hát ugye nem tételezheti fel az ember a teremtő Istenről, hogy nem tökéletes. Tehát ez nyilván tökéletes. Tökéletes, de hát mégiscsak ott volt a sátáni gonoszság megjelent a környezetében, mint egy teremtmény. Ha ilyet teremtett, akkor valamit elrontott. Hát akkor annak gonosznak valahogy el kell válni a szennek a ócsútól, vagy hogy mondják, tehát ki kell taszítatnia valahogy. Lehet, hogy erről szól az egész, de az, hogy érdemszerzés, az biztos. És az ember tényleg csak a fizikai testén keresztül tud érdemeket szerezni, és ez lehet a küldetésünk itt a Földön, hogy az emberi agy formájába vált az anyag alkalmassá arra, hogy megnyilvánuljon a teremtő lélek az anyagi világ számára, és egymás számára, hogyan tudom én elősegíteni az embertársamnak az üdvözülését. Tehát a lelkek interakcióihoz is itt az anyagi világban kell a test. Csak a testen keresztüli megnyilvánulás teszi alkalmassá arra a lelket, hogy a többi léleknek az üdvözülését is elősegítse, mint alapvető küldetésünk itt a Földön. Szeretném megtudni a skizofrén agynak a működését, ezt most az elmúlt pár évben intenzíven kutatjuk. Ez talán az egyik legkeményebb dió. Az ember különböző neurológiai, pszichiátriai betegségeket próbál megérteni és vizsgálni, akkor mindig az állatkísértes modellhez kell előbb-utóbb nyúlni. Mert hát hiába tudjuk megvizsgálni az epilepsziás ember agyát különböző nem invazív módszerekkel, vagy amikor a gyógyszeresen kezelhetetlen epilepsziásoknál kiveszik a fókuszt, ugye a hipokampusz, azt mi megkapjuk, azt vizsgáljuk, nézzük, hogy mi más ebben az epilepsziás szövetben, ami okozhatja az epilepsziát. Tehát találunk sok különbséget, de hogyha azt akarjuk megtudni, hogy ez a különbség ez most oka volt az epilepsziának, vagy az okozata, hát azt emberben nem tudom megnézni, ezt kísérleti állat, patkány, egér. Létrehozom azt a változást, és hogyha epilepsziás lesz tőle a patkány, akkor ez ok volt. De hogyha nem lesz tőle epilepsziás, akkor lehet, hogy okozat, és kiváltok más módszerrel epilepsziát az egérbe, és ha a rendszeres epilepsziázással révén kialakulná ez az agyi elváltozás, akkor ez egy okozat volt. Tehát nem lehet az állatkísérletek nélkül tovább lépni. Viszont ott vagyunk meglőve a skizofréni esetében, hogy még senki nem látott tudathasadásos patkát. Nincs jó állatkísérletes modell. És hát egy olyan nagyon komplex betegségről van szó, ahol ugye nagyon sokféle tünetnek az együttállása kell. Vannak a pozitív tünetek, a hallucináció, kényszerképzetek, vannak a negatív tünetek, ez a depresszió, szociális visszahúzódás, aztán vannak a kognitív tünetek, azok a tanulás, memória, értelmi képességek. Na most ezeket úgy egyesével lehet modellezni patkányban, de olyan állatmodellt még senki nem rakott össze, hogy az mind a három tünet együttest mutassa. És hát ezért nem lehet gyógyszeresen se kezelni a skizofréneket megfelelően, mert hogyha olyan szert adok neki, ami csökkenti a pozitív tüneteket, tehát hallucinációt, kényszerképzeteket, akkor az fokozni fogja a szociális visszahúzódást és a depresszióját. Ha én a szociális visszahúzódását akarom kezelni, akkor viszont attól a kényszerképzete meg hallucinációi fognak nőni. Tehát borzasztó nehéz betegség, és egy olyan komplex tudati szférában, csak az emberre jellemző tudati működésekben tapasztalható az abnormalitás, amihez nagyon nehéz hozzányúlni állatkísérletesen. Tehát, hogyha azt valaha megértenénk, hogy miért alakul ki a skizofrénia, miért lesznek fiatal 18-19 éves gyerekek, akik brilliánsak voltak korábban az iskolában, hirtelen 18 évesen bekattannak, és legborzasztóbb skizofrén tüneteket kezdik el mutatni. Szóval jelen pillanatban érthetetlen, megfejthetetlen, nagyon-nagyon lassan közelítünk a különböző részleteinek is a megismeréséhez. Tehát, hogyha választanom kéne, akkor én szeretném megérteni a skizofréniát.
Köszönjük szépen, köszönjük a figyelmet!
Professzor dr. Frany Tamás neurobiológus a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke előadásának második részét hallották. A beszélgetésre a Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban került sor június 8-án.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.